Tiszteltem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Az elkövetkezendő egy órában New Yorkban fogunk majd kalandozni, és a műsor második fél órájában elmesélem majd azt is önöknek, hogy mi az, ami vonzó New Yorkban egy turistának, mi az, ami a legkedveltebb úti cél lehet, hogyha New Yorkban utazunk, és néhány napot ott eltöltünk, de így a műsor elején mindenképpen gondoltam, hogy mesélek azokról az érdekességekről, amelyek nem feltétlenül ismertek mindenki által. Tehát legyen egy kis New York speciális, és most a speciálissal kezdenénk, és utána megyünk az általánossá. Tehát ami nekem nagyon tetszett, és nem annyira népszerű, és nem annyira ismert, az például az egykori magas vasút. Mert hogy New Yorkban volt egy komoly magasvasút, üzemelő magasvasút, és még hosszú ideig használták, majd egy idő után úgy döntöttek, hogy mégis inkább a földre elviszik a közlekedést, metróhálózatot építenek, plusz mellett, tehát megmaradnak a felszínen a taxik, és hát lényegében felszabadult ez a hatalmas terület. Egy mesés ötlet következtében aztán ebből egy lényegében egy sínes parkot csináltak, vagyis növényeket ültettek a magasvasútnak a pályája közé, mellé, és olyan, mintha egy kis felszíni botanikus kertben sétálgatnánk füves területen, ahol van egy sín, és egy magaslaton vagyunk folyamatosan. Tehát tulajdonképpen a magasvasút egykori pályájánál sétálgatunk, és közben akármerre nézzünk, ott van New York, de egy kicsit más az így megnézett New York, mint az általános New York, mert másik részén vagyunk a településnek, más felhőkarcolókat látunk, más épületeket, úgyhogy ezt mindenképpen érdemes akkor megnézni, hogyha már a kötelezőkön túl vagyunk. Tehát, hogyha sokszor voltunk New Yorkban, akkor érdemes megnézni ezt az egykori magasvasútnak a kis sétáló részét. Itt aztán tényleg úgy is elmerenghetünk andalokba, hogy nem feltétlenül vannak olyan sokan. Tehát nem érezzük azt a tömeget, amit például az 5. sugárúton, vagy éppességgel csúcsidőben a Szabadságszobornál, amikor sorba állunk a Clinton Parkba, vagy amikor már a hajóval átjutottunk. Egyébként, hogyha megkérdezik azt, hogy honnan lehet a legjobb képeket csinálni New Yorkról, a klasszikus felhőkarcolókról, nos úgy, hogy elmennek a Szabadságszoborhoz, és aztán onnan visszafelé fotózzák a híres Manhattani épületeket. Tehát az a legjobb. Úgy néz ki a legjobban a felvételeken a New York-i felhőkarcolók sokasága. Aztán szintén nem kötelező látnivaló, de mégis érdekes a központi pályaudvar, a Grand Central Terminal, mert hogy annyira szép a kis szecessziós kialakítása, annyira jellegzetes az épület együttes, hogy szerintem mindenképpen érdemes ide ellátogatni, és sétálgatni, egy kicsit élvezni a kavalkádot, a tömeget akkor is, hogyha egyébként nem vonattal közlekedünk, vagy nem megyünk vonattal valahova. New Yorkban rengeteg színház van, és olyan színház is van, ami tényleg extrém, és érdemes egy ilyen extrém színházat kipróbálni. Jó magam például megnéztem egy olyan darabot egyszer, amit úgy készítettek el, hogy volt egy régi szálloda, 7 emeletes szálloda, és az volt maga a színház, mindegyik emeletén más és más játszódott, de mégis összefüggő dolog lett az egész. És állarcban játszottak a színészek, aki nem volt állarc, egyértelmű volt, hogy az a vendég. Na most a színészeket nem lehetett bántani, nem lehetett hozzáérni a színészekhez, de úgy egyébként minden mást meg lehetett tenni, tehát lényegében együtt éltünk a darabbal. És úgy képzeljék el, hogy mondjuk a temető volt az egyik emeleten, akkor a könyvtárak voltak, meg a lakások a másik emeleten, a következő emeleten volt egy nagy kocsma, és ott is volt valami történés, és mindig mindenhol valami történt, és aztán a legvégén meg a földszinti résznél találkozott mindenki, tehát akár mit tehettünk, megtettük azt, hogy ott vagyunk az egyik szinten, és akkor az adott szint eseményeit követjük, megtettük azt is, hogy valamelyik szereplő nyomába szegődünk, és amerre megy a szereplő, arra megyünk mi is, tehát többféleképpen végigélhettük a darabot. A második, harmadik alkalommal értettük meg nagyjából az egészet, vagy akár a negyedik alkalommal is, hogyha valaki mondjuk lassabban követi a színészek mozgását. Tehát több sikon, több minden történt folyamatosan mindegyik emeleten, és aztán a legvégén pedig az alsó szinten meg mindenki összejött, és akkor volt egy ilyen nagy katartikus jelenet. Tehát akkor már ugye mindenki ott volt, és aztán szélnek keresztettek minket, de rendkívül érdekes volt, hogy tudod összerakni magadban azt, hogy miről is szól ez az egész darab, és hogy mi is ennek a lényege, hogy is működik ez az egész. New Yorkban nagyon komoly kulturális csodákkal találkozhatunk. Rengeteg időszakos tárlat van, érdekességek folyamatosan. Nem véletlenül mondta Woody Allen egy időben, hogy hát ő soha nem hagyná el New Yorkot, és hát nem is érdekli más. Ez persze azért túlzás, de az is kétségtelen, hogy New York kulturális élete olyan szinten változatos és érdekes, hogy ha hosszabb időt eltöltünk itt, akkor azt fogjuk mondani, hogy hát a kiállítások közül biztos, hogy találtunk olyat, ami minket érdekelt és lenyűgözött. Hát vannak persze olyan tárlatok is, amelyekre azt mondjuk, hogy te jó ég. Tehát én hosszú ideig voltam sokszor New Yorkban, és hát nem mindig csak csodák vannak itt sem, de az kétségtelen, hogy egyébként nyitottak az emberek. Tehát hogyha itt valaki csinál egy kiállítást, csinál egy tárlatot, valamilyen akciót, élményt kínál, akkor sokan és rögtön érdeklődnek, elmennek, úgy tartják, hogy hát akkor ezt meg kell nézni. Valóban nagyon nyitottak az itt élők, és hát ennek az az előnye, hogy ha bármibe kezdünk, akkor az valamilyen szempontból működni fog, mert biztos, hogy találunk olyat, akit majd ez érdekel. Tehát ez szerintem mindenképpen hozzátartozik ahhoz, hogy megszeressük egy kicsit New Yorkot. A programok közé tartozik az is, hogy megnézhetjük a hidakat, és sétálhatunk is például a Brooklyn hidon, mert hogy Manhattant és Brooklynt 1825 méter hosszan összeköti a híd, és ez volt a világ első acélkábeles függőhídja, és át is lehet sétálni rajta. Volt egy nagy botrány is még az 1800-as évek végén, mert hogy egy rémhír terjedt el, miszerint a híd le fog szakadni valamikor, és akkor tényleg elkezdtek rohanni az emberek, valaki így belekiabált a világba, és akkor nagyon komoly gondok voltak, de aztán kiderült, hogy egyáltalán nem fog leszakadni, és biztonságosan megépítették, úgyhogy ez nem volt igaz. Ki lehet próbálni a limuzinozást? Ha limuzinnal utazunk, sokszor arra gondolunk, hogy hát akkor a nagyon gazdag emberek közé tartozunk, mert hát ez egy megfizethetetlen luxus. Nos, itt New Yorkban nem az, még akár a repülőtérről is bemehetünk limuzinnal a központba, vagy belül is bérelhetünk. 9 személyes olyan limuzinok vannak, hogy még az italfogyasztás is néha benne van az árba, vannak kis minihűtők belül, és élvezhetjük azt, hogy a hatalmas, nagy, óriás limuzinok azok hogyan bolyonganak így a városban, és nem elérhetetlenül drága egyáltalán. Tehát érdemes kipróbálni a közlekedés limuzinnal. New Yorkban rengeteg nagyon jó étterem van. Hogyha ki akarjuk próbálni az elit éttermek világát, akkor előre kell foglalni, hogyha rövid időre utazunk, akkor már itthonról érdemes az interneten valamit lefoglalni, mert nagyon nehéz helyet kapni. Hiába van rengeteg étterem, nagyon sok olyan ember van, aki étteremben étkezik, mert hogy általában nem divat az, hogy otthon főzőcskézzenek az emberek, hanem mindig megveszik, vagy az utcán, vagy egy kisebb árusnál, vagy egy nagyobb árusnál, vagy egy étteremben étkezve azt, ami nekik szükséges, reggelit, ebédet, vacsorát, és nagyon komoly utcai árus kínálat van. Amit legtöbb helyen lehet kapni, az a hot dog, a hamburger, és hát bőven van még mindenféle más finomság, édességárus is, és az utcai árusok egymást érik. A Metropolitan Múzeumnál épp úgy vannak utcai árusok, mint az 5. sugárút környékén, tehát bőven vannak lehetőségeink. Egyetlen egy alkalommal sem volt problémám azzal, hogy most rosszul lettem volna New Yorkban az élelemtől. Itt azért szigorúak a büntetések, és eleve komolyan veszik a szabályokat, tehát komoly kártérítések is vannak. Ha bármi gond van, akkor még az utcai árustól is hát iszonyatos pénzeket követelnek, úgyhogy emiatt mindenki odafigyel arra, hogy betartsa az előírásokat, odafigyeljen a dolgokra, és nincs is általában gond ezekkel. Nem tapasztaltam, hogy átvernének. Egyszer volt az talán ugye a klasszikus fotós időszakban, amikor még mindenki nagy fényképezőgéppel jártam a várost, és voltak ilyen fényképezőgép kellék árusok, és akkor tucat nagy látószögűt, meg mindenféle mást így rásózták az emberre, és rábeszélték, hogy hát érdemes venni, aztán nem volt érdemes venni, mert semmit nem ért. Tehát volt ez a fényképezőgép maffia New York közepén, és sokáig működött, de hát manapság már mindenki a mobiljával fotóz, úgyhogy ezeknek befellegzett. Vannak nagyon klassz játékboltok, emeletes játékboltok, úgyhogy Fülöp fiamat biztos, hogy el fogom egyszer vinni, meg talán a lányokat is, Jászmint és Millát úgy New Yorkba, hogy csinálok egy ilyen játékbolt túrát, és akkor a Times Square melletti nagy játékboltba elviszem őket, van Brooklynban is egy nagy játékbolt, Bronxban is egy nagy játékbolt, meg hát Manhattannek számos olyan üzlete van, ami híres. Ugye én csak úgy hívtam, hogy Macis áruház, a Macy's, az ilyen legendás, és azt is érdemes felkeresni. Tehát ha nem vásárolunk, de megnézzük az üzletek kínálatát, akkor is érdemes New Yorkban azt megcsodálni, hogy milyen ízlésesen jól berendezik a kirakatokat, és milyen pazar a kínálat. Szintén egy olyan ötlet, amit azoknak ajánlok, akik nem csak egy-két napot vannak, vagy 3-4 napot New Yorkban, az a Greenwich Village. A Greenwich Village az, ahol ugye a Sex és New York jelenetei is játszottak, és ahol ugye az egyik szereplő is lakott, gyönyörű házak sorakoznak egymás mellett. Hogyha valaha az életben én vennék lakást New Yorkba, akkor biztos, hogy itt vennék, mert hogy ez az a negyed, ami talán leginkább élhető, mert nem annyira zsúfolt, hogy ez már kellemetlen legyen, és nem annyira sok ember van az utcákon, van egy kicsit nyugodtabb arca is, és mégsem annyira elérhetetlen. Tehát itt nincsenek meg a pénzügyi negyednek a modern építészeti remekei, hanem inkább ilyen klasszikus házak vannak, úgyhogy ez szerintem tényleg egy érhető terület. Meséltem már azt, hogy, a Metropolitan Múzeum itt van. A Metropolitan a nagy múzeumok közé tartozik, ugye a Louvre, a British Múzeum, az Ermitage, a Prado mellett a Metropolitan az, ami kihagyhatatlan, de a Modern Művészetek Múzeuma is szintén olyan, amit érdemes megnézni, és a Guggenheim Múzeum is a kötelezők közé tartozik. Tehát a múzeum látogatás New Yorkban elengedhetetlen, de nagy élmény. Tehát nem fogjuk unni, az biztos. Egy dolgot nem szabad megcsinálni, hogy mindent meg akarunk nézni, mert akkor úgy elfáradunk, hogy, sok lesz már a vége, mert rengeteg-rengeteg érdekességet kínálnak az ide látogatóknak. Meg kell nézni pár dolgot, ami tetszik, egy-két helyen át kell szaladni, a híres dolgokat meg kell próbálni megnézni, aztán nagyjából ennyi, de óvatosan kell itt is a múzeumokba menni, mert hogy olyan nagyok, olyan érdekesek, olyan sok minden van, hogy elfáradunk magába a múzeumoknak a megnézegetésébe. Ami még érdekes lehet, a Waldorf Astoriában egy vasárnapi ebéd. Van egy speciális hangulata. Én azt hittem, mielőtt a szállodáskönyvet megértem volna, hogy amikor elmegyünk itt a luxus szállodákba, akkor hát úgy működik, mint mondjuk a Ritzbe Londonba, hogy tényleg a nyakkendőbe megyünk a délutáni teánkat elfogyasztani. Hát nem. Nyár volt, és a Waldorf Astoriában ugyanúgy rövid nadrágban áldogáltak az emberek a recepciónál. Tehát az öltözködés az New Yorkban olyan szinten szabad, hogy mindenki azt vesz, amit akar, rövidgatyába, nyakkendőbe, bármibe, bárhogy fölöltözhetünk, tehát igazából nincsenek ilyen dresszkódok, és a Waldorf Astoriánál a vasárnapi ebédnél sem voltak. Tehát van, aki nyakkendőt viselt, és zakóba ment, van, aki pedig rövid nadrágba, de annyira kifinomult és érdekes volt a kínálat tényleg, hogy azt mondtam, hogy, gyönyörűen megcsinálták. És nem az volt a lényeg, hogy most akkor egy jót eszek, és valamennyit fizetek érte, hanem az, hogy gyönyörű volt maga az Art Deco együttes, ahol volt a Sunday Brunch, mert hogy ugye az óra, a gyönyörű díszítés, ez a Waldorf Astoriának a védjegye, tehát a klasszikus Art Deco az, ami a New York-i építészetnek a csodája. Tehát nem csak New York-i, mert sok más helyen is van, de, egy picit ezek az aranyozott díszek, a stíluskeveredés, ez, nagyon érdekes hangulatot eredményez. És hát ettől jó az egész, hogy, azt mondjuk, hogy hú, hát ez, jól néz ki, ez tetszik, egy kicsit olyan vegyes, meg egy néha egy kicsit gicsbe hajló, de mégis jó. És akkor, hogyha az epret is egy ilyen Art Deco csillár alatt úgy esszük meg, hogy közben látszik, hogy mindenre odafigyeltek és igényes, akkor így jól érezzük magunkat. És hát én azért is duplán jól éreztem magam, mert meghívtak, és a számlát se kellett kifizetnem. Úgyhogy ez is egy jó program lehet. A Waldorf Astoria egyébként azért Waldorf Astoria, mert unokatestvér volt Waldorf és Astor. Astor nevéből nevezték el az Astoriát, a Waldorf pedig ugye az unokatestvér volt, és régen máshol volt a Waldorf, és máshol az Astoria, és aztán egy időben egy hiddal összekötötték a két szállodát, mert először konkuráltak, aztán meg már ugye összeboronálták egymást, mert a család rákényszerített őket, hogy hát nem ár, hogy nagy konkurenciának, ellenségnek tekintsétek egymást, és akkor utána, amikor új helyre került a Waldorf Astoria, akkor már együtt üzemeltették. Úgyhogy az Astor nevű embernek a nevéből származik az Astoria, és a mi Astoriánk az igazából azért lett Astoria, mert egy látogatást követően elnevezték Astoriának, mert nagyon tetszett a kinti Astoria a budapesti alapítóknak. Úgyhogy ezért lett a magyar Astoria, de hát van Astoria máshol, mert Gyergyószent Miklóson is van egyébként Astoria szálló. Úgyhogy már ugye legendás lett az Astoria szálló, de Astor névből eredeztethető Waldorf és Astor volt a két szálloda alapító, ugye hát külön-külön alapítottak egy-egy szállodát, aztán összevonták a későbbiekben. Az is érdekes egyébként, ha csak bemegyünk a szállodák közül a Plázában, a Pláza Hotelbe, az például nagyon jól néz ki, hogy önmagában élmény ott megnézni a recepció környékét, vagy a Mandarin Orientált megcsodálni. Az Empire State Building, vagy a Rockefeller Center mellett jó pár más helyen is felmehetünk a magasba, és ezt mindenképpen érdemes megtenni, mert nagyon szép látvány New York, és minden felőkarcolóról, annak a tetéről, vagy a magas épületeknek a felső szintjéről más és más az arca New Yorknak. Én imádom ezeket, és szerintem imádni fogja az átlagos magyar turisták közül mindenki. Van New Yorknak egy tengerpartja, a Coney Island, és metróval könnyedén eljuthatunk ide. Amikor én metróval ide utaztam, akkor előadást tartottak bent fiatalok, és zenére akrobatikus mozdulatokat végeztek a metró szerelvénynek az eszközein. Hát ez pazar volt. Azt mondtam, hogy ez maga a csoda, és kiszámolták, hogy pont két megálló között csinálták, és nagyon hosszú volt ott az út, és hihetetlenül érdekes volt. Ezt azt mondtam, hogy hát ez maga a csoda, de ebben is nagyon profik. Általában, amit csinálnak, abban nagyon profik a New Yorkiak, ezt tapasztaltam, és alaposan kitalálják, hogy mit, hogyan, miként csináljanak. Na és akkor megérkeztem Coney Islandre, van egy nagyon klassz kis vidámpark, van egy óriás kerék, kis mini hullámvasút és nagy homokos partszakasz. Hát csodát nem tud a tengerpark, viszont annyit igen, hogy amikor már egy kicsit elfáradtunk itt a mindennapokban, akkor ki tudunk menni szórakozni. Este is jó, nappal megfürödhetünk a tengerben. New Yorkban nincsen annyira meleg nyáron, ellenben télen rendkívül hideg van. Előfordult olyan, hogy én New Yorkban itt regettem, 6 napon keresztül nem tudtam elmenni, mert hogy a nagy vihar, hóvihar, meg havazás miatt nem indultak egyik repülőtérről sem a gépek. Aztán, amikor meg elindultak, akkor meg nem volt hely. Úgyhogy kifizette végül a légitársaság, aminek csak örültem, mert meghosszabbítottam egy kicsit a New Yorki vakációt. A kínai negyed még nagyon érdekes, a Chinatown New Yorkban. Itt az óriás varangyos béka még néha kibattyog az utcára. Olyat is láttam, San Franciscóban is láttam ilyet, nagyon meglepődtem. Úgy látszik, hogy néhányan a szabadságot akarják választani, és nem pedig a lábast, amit meg tudok érteni. És a kínai negyeden kívül még Brooklyn, a holland telepesek által alapított kis negyed, az is jó pofa. A templomok főleg, amiket itt találunk. De van egy brooklyni botanikus kert, megnéztem, és itt is jól szórakoztam. Fülöpet majd ide is el akarom hozni, mert itt a botanikus kertnek az egyik ilyen pálmaházas részében kisvasút jár, és itt vannak piciben New York nevezetességei, és a kisvasút így felkeresi New York nevezetességeit, miközben jobbra-balra mindenféle növények is vannak, és az egésznek az összhatása szórakoztató. Queens, New York legnagyobb, és Brooklyn után a második legnépesebb kerülete. Nagyon vegyes etnikailag, ugye indiai negyed is van, van külön itt is kínai negyed is, és lakóépületek vannak itt, kertvárosi rész is, üzleti része is van, és hát Queens még az, ahová akkor megyünk el, ha már mindent láttunk New Yorkba, de azért vannak kellemes szép részek. Mondom, Brooklynban a botanikus kertet érdemes megnézni egyébként. Meg Harlem is olyan, hogy hát úristen, amikor először voltam, azt mondtam, hogy hát mindig hallottam, hogy ez valami veszélyes hely, te jó ég, Harlem. Hát ehhez képest mindenki kedves és barátságos volt, és ott kosaraztam helyi fiatalokkal, meg lehetett sétálgatni az utcán, olcsó az albérlet, mert kíváncsiságban mindig ezeket így nézegettem. Úgyhogy soha nem volt semmilyen problémám Harlemben sem, bár a híre azért kemény. Harlem van ugye lényegében egy szigeten az üzleti negyeddel, a Central Park másik oldalán, többi negyed az máshol található. Bronx a városnak a legészakibb kerülete, és az ötből ez az egyetlen, amelyik nem szigeten található, mert ugye Manhattan is egy sziget, és Bronx az egy svéd hajós kapitány neve volt egyébként, és onnan kapta az elnevezését a kerület. Nagyon sok latin, spanyol van itt, úgyhogy a spanyolról is elboldogulunk. Csodákat nem látunk Bronxban, de jól lehet kosarazni itt is, jó kis utcai kosárpályák vannak, meg olyan furcsa autóparkolók, hogy az autóval emeleten is parkolhatunk, mert ilyen kis automata fölemeli, és akkor egymás fölött parkolhatnak a kocsik. Ez nagyon tetszett nekem. Egyszer Bronxban autózgattunk egy egész éjszakát, mert hogy nem volt szállásunk, és az egyik repülőgéppel pedig nem mentünk el, mert nem akartunk, mert félt az operatőr barátom, hogy hát le fogunk zuhanni, de egyébként nem zuhant le a gép, de mi nem voltunk rajta ettől függetlenül, és mivel nem volt mit csinálni, ezért beültünk az autóba, és akkor egész éjszaka körbe-körbe mentünk az autóval itt Bronx környékén, és akkor megálltunk egy helyen, és hajnali 3 óra akkor bementünk. És olyan volt, mintha, nem tudom, az IT érkezett volna meg személyesen, mert mindenkinek a kezében megállt a kés villa, így a hajnali 3 óra akkor még így tojást reggeliztek, vagy vacsoráztak, és hát bementünk, és mindenki meglepődött, hogy te jó ég, hát láthatóan turisták mit keresnek itt. És aztán utána folyt tovább az élet, nem bántottak, semmi nem volt ott. 3-kor ettünk valamit, visszaültünk az autóba, aztán 6-kor visszaadtuk a kölcsönzőbe a kocsit, és végében az egész éjszakát így egy autóba töltöttük, így Bronxban furikázva, aztán kimentünk a repülőtérre. Úgyhogy ilyen is volt, mert hát New Yorkban sok minden megtörténhet. Sok ismerősöm kérdezte már, hogy ha nem Magyarországon élnék, akkor vajon hova költöznék. Nos, az biztos, hogy ha megnézzük, hogy mennyire biztonságos Magyarország, mennyi élmény van, ugyanakkor mégis nyugodtság, nincsenek cunamik, tájfunok, nagyobb természeti katasztrófák is igencsak ritkán vannak. Aztán jó az idő relatív, bár persze azért Róma környéken egy picit jobb, de még sincsenek igazán zord telek, és nem kell attól tartani, hogy nyáron nem tudunk majd kimenni strandolni, tehát a klíma is viszonylag megfelelő. És hát ami pedig nagyon vonzó az, hogy magyarul beszélünk, és a magyar nyelv annyira kifejező, hogy egy esti kis vendéglátóipari találkozó a barátokkal, szerintem ez maga a csoda. Máshogy működik New Yorkban például egy ilyen találkozó. Úgyhogy az biztos, hogy szerintem Magyarországon jó élni, legalábbis, hogyha valakinek egyébként a családi körülményei ezt lehetővé teszik, és olyanok, hogy békésen el tud lenni családjával, apósával, anyósával, gyerekekkel, feleségével. De hát az kétségtelen, hogy ha megnézzük mondjuk a világot, akkor habitustól függően, meg attól függően, hogy ha van pénzünk, vagy ha nincs pénzünk, vannak olyan helyek, ahol azért az ember szívesen lakna, hogyha mondjuk Magyarországról el kellene menni. És az egyik az például a dél-kelet-ázsiai terület, hogyha valaki ott szerez munkavállalási engedélyt, vagy akár csak valamilyen üzletbe kezd, hiszen lehet alapítani egy céget például Tájföldön úgy, hogy 51%-ban helyi tulajdonos van, és 49%-ban mi vagyunk a tulajdonosok, akkor ott igazából vannak lehetősége az illetőnek. New York pedig abból a szempontból nagyon-nagyon jó, hogyha valaki a nyüzsgést szereti. Apám nagyon szerette azt, amikor a központban van, amikor csörög a villamos, és mennek az autók. Hát New Yorkban biztos, hogy mindig van valami zajhatás. Hát a feleségem nem költözne soha oda, az biztos, és hát én sem terveztem soha azt, hogy ott hosszabb ideig ellegyek, már olyan értem, hosszabb ideig, hogy mondjuk akár éveket eltöltsek, de sokan azt gondolják, hogy hát hogy a világ fővárosa a New York, és olyan szempontból van is benne valami, hogy üzletelni, üzletet csinálni nagyon lehet, és ha valaki szereti a színházak, a kultúra világát, a művészetek világát, azt, hogy van tényleg már elképzelése akkor New Yorkról, ha még soha életében nem volt ott, mert annyi film játszódik ott, akkor valóban egy csoda lehet számára. Egy dologra azért mindenképpen vigyázni kell, vagy ügyelni kell, hogy ha valaki ellátogat az Egyesült Államokba, ott nagyon komolyan veszik a szabályok betartását. Nekem már volt 2-szer is 10 éves nagy vízumom, valószínűleg közrejátszott abban több dolog is, például az, hogy én mindig minden szabályt betartottam, én eleve egyébként a vámszabályokat is betartom, tehát mindig kérdezgetik innen, onnan hoztam-e ezt vagy azt, tehát amit nem szabad, azt én nem hozok. Egy elég egyszerű recept, és Hát az Egyesült Államokban is végében mindig minden ilyen szabályt betartottam, még az autópályán is úgy megyek, hogyha kiírják, hogy 45 mérföld, akkor én 45 mérfölddel megyek, és odafigyelek ezekre a dolgokra. De az utóbbi 20 évben azt gondolom, hogy még csak azt se lehetett mondani, hogy tilosba parkoltam volna New Yorkban, pedig ott aztán nagy a kísértés, mert alig lehet parkolóhelyet találni. Ebben is más, mint az Egyesült Államok többi települése. Sokan azt mondják, hogy van New York, és van az Egyesült Államok, mert hogy New Yorkban kevés a parkolóhely, nehéz autóval boldogulni, de azért van normális tömegközlekedés, jó hálózat, jó metróhálózat, és a többi, és a többi. Nagyon-nagyon zsúfolt ugye Manhattan, a központi rész, és hát a kulturális hatások is mások, egy multikulturális hatalmas metropoliszról beszélünk, és hát van az Egyesült Államok többi városa, többi települése, többi része. Hát van benne valami egyébként. Jó magam, összeszámoltam, és nagyjából a 90-es évek eleje óta 25-ször voltam New Yorkban, több-kevesebb ideig. Tényleg minden szinte megnéztem, és volt egy olyan időszak, amikor a kedves rokonom kint tanult, persze itt is hivatalosan és engedéllyel, mert hogy vannak olyan lehetőségek, hogy tanulói vízumot kaphatsz akkor, hogyha befizetsz valamilyen nyelvtanfolyamra, és akkor hosszabb ideig is ott tartózkodhatsz az Egyesült Államok területén legálisan. És én kimentem úgy vele, hogy ameddig lehetett ott voltam, előtte természetesen szigorúan szabálykövetően hazajöttem, mert hogy nekem nem volt olyan hosszú az ott tartózkodási lehetőségem, mint neki, és aztán megint visszamentem utána repülővel a vízum birtokában, tehát ilyen értelemben megint csak betartottam minden szabályt. Hozzáteszem egyébként, valójában azokat szívesen fogadják, akik kvalifikáltak, tehát tipikusan, hogyha mondjuk valaki engedélyhez folyamodik, letelepedéshez vagy bármihez, és mondjuk van két doktoria, meg tudományos fokozata, és mondjuk letett valamit az asztalra, hát akkor igazából őket tárt karokkal várják, tehát ugye ezt mondták annak idején az agyak elszívásának. Minden esetre erre nem került sor, mert hogy én nem szeretnék ott lakni, de azzal együtt turistaként valóban imádom, és szerettem ezt az időszakot, amikor egyedül voltam New Yorkban, mert hogy a rokonom tanult, és én pedig mondjuk egy szálláshelyről kijöttem, és nem volt igazából dolgom. Tehát nem volt az, hogy most kell valamiről írnom majd, be kell számolnom valamiről. Egy dolgom volt, hogy élvezzem azt, hogy ott vagyok egy lüktető városban. És akkor tényleg lehetett olyat csinálni, amit az ember alapesetben nem csinál. Mert hogy mit csinál egy átlagos turista, ha megérkezik New Yorkba? Hát először is ugye átmegy a bevándorlási tisztviselő hatalmán, hiszen akkor is vissza lehet valakit fordítani, hogyha vízumban van, esztája van, bármilyen van, hogyha úgy érzi a tisztviselő, hogy veszélyezteti az Egyesült Államok érdekeit azt, hogy az illető bejön, és hát itt is különböző státuszokat lehet kapni. Van olyan, hogy a következő repülőgépnek el kell vinnie, bárhova megy az a repülőgép az illetőt, meg van olyan is, amikor csak is meg kell várnia, amíg a hazájába tartó gép mondjuk fordul egyet, és akkor azzal visszaviszik. Egyébként kötelesek visszavinni a légitársaságok. És hát lényeg az, hogy hát ilyet azért szerencsére az átlagos turista nem kap, hanem nyugodtan bemehet, hiszen a turizmus azért az Egyesült Államoknak is fontos. Ha megnézzük azt, hogy hány turista látogat el ide más országokból, akkor azt látjuk, hogy a világviszonylatban Franciaország, Spanyolország, Olaszország, utána az Egyesült Államok is benne van azért mindig a top 4-be, top 5-be, néha a harmadik helyet is eléri. A koronavírus járvány meg az azt követő időszak egy kicsit csökkentette a turisták számát, pedig hát azért az USA-nak is fontos, New Yorknak is fontos például az, hogy legyenek vendégek. De hogyha már ott vagyunk, akkor azért bőven van szálláshely. Hogyha a tutiba akarunk lenni, akkor ugye Manhattan környékén, ez egy sziget lényegében, ott választunk szálláshelyet. Én csináltam egyszer azt, hogy olcsó volt a szállás, ezért elmentem messzebb, és hát nem működik, mert annyi idő elmegy azzal, hogy reggel bemegyek a látnivalókhoz, az érdekességekhez, hogy gyakorlatilag nem érte meg az egész, mert olyan volt, mintha nem tudom, kiköltöztem volna a Törökbálintra, és a dugó idején akarnék bejönni mindig. Az is teljesen más, mint amikor a parlamenttel szemben lakom, és pillanatokon belül látom az érdekességeket, és annyival nem volt olcsóbb. De egyébként lehet szobákat találni, szálláshelyeket, olcsót is, drágát is. Hát azért mondtam, hogy 25 alkalommal voltam, de tényleg kipróbáltam a legaljának egy részét is. Hát a legalját azért nem, mert van, aki az utcán éjszakázik, hajléktalanok is vannak bőven, de mondjuk azt is, amikor egy tényleg ilyen 3x6 négyzetméteres szobában laktunk hárman, és kipróbáltam azt is, amikor a Waldorf Astoriába meghívtak, és ott élvezhettem a lakosztályat, a gyönyöröket, tehát tényleg a legjobbakat is kipróbáltam. Voltam nagyon menő szállodákban, írtam is a New York-i szállodákról könyvet, és amikor már megcsináltam a szállodás könyvemet, az elsőt, akkor utána már hát megnyíltak a kapuk, és tényleg végigjárhattam a luxusszállodákat New Yorkban is. Úgyhogy azt az időszakot már nagyon élveztem, és hát volt olyan is, hogy amikor a középkategóriát választottam, hát 3-4 csillagos szállodákból is bőven akad, és egyébként van olyan, ahol nem is annyira elszálltak az árak, hogy úgy érezzük, hogy hát ezt nem lehet kifizetni. Kicsik az átlagos szállodák, nehéz parkolni, mert nem mindegyik esetében van olyan lehetőség, hogy a garázsban feltegyük az autót, tehát azért ilyen értelemben nehéz dolog autókázni. Tehát azt is megtehetjük, hogy bejövünk tömegközlekedéssel New Yorkban, és aztán végig tömegközlekedést használunk, de a New York-i taxizás is egy menő dolog, bár hozzáteszem, hogy amikor leginkább kellene, hiába van látszólag sok taxi, hát igazából nincs mégse olyan, amelyik szabad lenne, tehát rengeteg taxi van, sárga taxi, és még sincs néha, amikor nagyon kellene. Ha van autónk, akkor szabadabbak vagyunk, de hát mondom, nehéz parkolni egyébként. Tehát akkor béreltem hosszabb ideig autót, amikor Atlantic City-be jártam, részben azért, mert itt szerettem az egyik éttermet, meg itt kaszinó is van, és kaszinózni is szerettem, de hát egyébként meg én is tömegközlekedéssel jártam főleg. És hát a kötelező látnivalók ugye természetesen a Times Square, a világ közepe, azt is mondják, ahol jobbra-balra, gyönyörű felhőkarcolókon este kivilágított neon reklámtáblák sokaságát látjuk, és valóban pazar a látvány. 60 ezeren férnek el nagyjából a térre, ezt onnan tudom, hogy egyszer szilveszterkor is voltam New Yorkban, és akkor hivatalos adat szerint 60 ezeren voltunk, és akkor már nagyon tele volt, de úgy csinálták meg, hogy ilyen kis karámokat raktak közlekedő folyosókkal mindennel együtt, nem mindenkit engedtek be. Tehát ezt már sokszor elmeséltem a műsorban, hogy milyen volt a New York-i szilveszter, és hát az biztos, hogy még egyszer nem próbálnám ki a helyszínen, mert nagyon hideg volt, nagyon sokat kellett várni mosdó nélkül, ital nélkül. Úgy próbálnám ki, hogyha a Times Square-en lévő szállodák közül azt hiszem talán egy vagy kettő van, ahonnan lehet látni a tűzijátékot, meg amikor a nagy gömb fölemelkedik és a kívánságcetliket rászórják az emberekre. Hogyha ennek az éttermében kiveszek vagy veszek egy ilyen kis asztalkát, ahonnan ki lehet látni, és akkor kényelmesen megvacsorázom, és aztán a végén kifizetem a 10-20 millió számlát. Tehát, hogyha ezt így megtenném egyszer, de valószínűleg nem teszem meg, mert a feleségem úgy sem engedné, ha még ha tehetném is valaha. Tehát akkor így ezt el tudnám képzelni, de úgy magamtól, hogy még egyszer azt a 6-7 órát ott a hidegben kivárjam, hát azért azt nem gondolom, hogy érzek rá késztetést. De láttam a New York-i szilvesztert is teljes egészében, és Hannah Montana színésznője, ugye ott ment el mellettem a fehér bundácskájában, és hát mi kellhet még egy derék magyar embernek. Tehát az biztos, hogy csodálatos New York lüktetése, mindig vannak az utcán. Tehát hajnali 3 órakor egyszer sétáltam egy rendezvényről hazafelé, és még árulták a hotdogot, és az is érdekes volt, hogy például a hotdogos kóser hotdog, mellette arab hotdog, tehát és 20 méterre egymástól. Tehát tényleg így a kultúrák, vallások sokasága keveredik. A taxikban egy csomószor oroszul beszélgettem, rengeteg olyan bevándorló van, aki taxizik, és oroszok, törökök, arabok, mindenféle náció. A taxiban tényleg a spanyolul, vagy oroszul, vagy akár arabul néha előbb elboldogulunk, mint angolul. Volt olyan, hogy nem tudott angolul konkrétan a taxis rendesen, és akkor nehezen találta meg a helyet, mert odajött, és akkor ez egy egyszerű foglalkozásra tűnt, hogy ő taxizzon, és gondolta, hogy ma már ez működik. Hát most már a GPS világában könnyebben elnavigálnak, úgyhogy még jobb lett a taxisoknak a sorsa. Egyébként a New York-i taxik voltak először sárgák, a többi sárga taxi az innen eredeztethető, és azért lett sárga, mert Hertz, aki az első taxitársaságot alapította, olvasott vagy látott egy olyan anyagot, egy olyan tanulmányt, hogy az állatok a természetben a sárga színt veszik észre elsőként, és emiatt gondolta, hogy akkor ez az emberekre is igaz lehet, és ezért mondta, hogy akkor sárga lesz a taxi. Hát így lett sárga a New York-i taxi, és aztán utána szerte a világban nagyon sok helyen még sárga a taxi. És azért hívják New Yorkot sokszor nagy almának, mert volt egy lóversenypálya, és azt egy almának becézgették, és akkor az egész New Yorkot erről nevezték el. De ugye egyébként az almához más köze nincsen, azon kívül, hogy most már ugye az alma is New Yorknak az egyik jelképe. És új Amsterdam volt régen, hollandok alapították, aztán ugye azért lett New York, új York, mert lényegében a York kapta meg, szerezte meg, és tehát az új yorki hercegségnek egyik városa, új yorki város, tehát így alakult ki a neve. De ami az egészben szerintem érdekes, hogy az átlagos turista mit csinál manapság, meg felmegy az Empire State Building tetejére. Érdemes nappal is felmenni, meg este is felmenni. Itt van egy gyorsító sáv, tehát árulgatnak jegyeket már az Empire State Building bejárata előtt is, és hogyha veszünk így utcai árustól, akkor nem kell megijedni, mert azok lényegében az üzemeltető cégnek az emberei, és valóban érdemes gyorsítóval bemenni, vagy gyorsabban bemenni, mert irgalmatlanul nagy a sor, és fentről pedig tényleg csodálatos dolog belátni Manhattant, magát ugye a szigetrészt, meg New York többi részét is. És éjszaka pedig teljesen más képet mutat. Tehát én voltam nappal is, este is, volt olyan időszak, amikor mondjam, hosszabb ideig ott voltam, és akkor felmentem az Empire State Buildingre magamtól. Aztán utána két napúval jött egy ismerősöm, megint felmentem. Aztán jött a rokonom, vele is felmentem, és amikor már eltelt két hét, és már ötször voltam az Empire State Buildingen, akkor mondtam, hogy most már ebből így nagyjából elég. Majd megint jött egy kedves barátom, mert hát akkoriban ugye, amikor volt ott ilyen kis bérlemény, akkor gyakorlatilag sokan voltunk, és hát mondta, hogy ő is szeretne felmenni az Empire State Buildingre, és akkor szívtam egy kicsit a fogamat, de fölmentem. Bár hozzáteszem, a Rockefeller Center tetejére is fel lehet menni. Ugye ez is egy kultikus épület, előtte van a jégpálya télen, gyönyörűen megcsinálták, itt is rengeteg a turista. Hát New Yorknak ez a Times Square, Rockefeller Center, ez a szíve, meg van a Fifth Avenue, az ötödik sugárút, ami vezet egészen a Central Parkig, és a Central Park pedig a tüdeje New Yorknak, azt mondják, és körbe-körbe ott vannak a felhőkarcolók. Azok a házak, lakások, ugye a felhőkarcolókban ilyen kis apartman lakások vannak, hát igazából ilyen klasszikus ház nincsen New Yorkban, vagy nagyon-nagyon ritka. Tehát egy-kettő úgy Greenwich Village-be, de az se egy klasszikus ház, mert az is egy ilyen nagy épület, és akkor van, hogy egy tulajdonban van az összes ottani lakás. De eredetileg azok is kis lakások voltak. Tehát lényeg a lényeg, hogy New Yorknak azon a részén vannak házak, amelyek ugye külvárosi területek. A belvárosban, mondjuk a nagy felhőkarcolókban kiveszünk egy apartmant, vagy vásárolunk egy apartmant, hát ami a Central Parkra néz, hát az maga a csúcs, mert hát zöldre néző azért az ritkán van. És hát a Central Park pedig olyan, hogy lényegében összeköti a Manhattannek a belső részét, meg Harlemet, mert hogy Harlem is ezen a szigeten van, és lényegében a Central Parkban ott középen találkozhatnak a két különböző negyednek a lakói. Itt van egy kis állatkert is, itt szokott játszani a New Yorki Filharmonikus Zenekar, úgyhogy bizonyos időszakokban, főleg nyáron vannak olyan koncertek, hogy jegy nélkül is hallgathatjuk, ha leülünk a Central Parkban. Valóban igazi élmény egy New Yorki kalandozás. A Fifth Avenue-n olyan üzletek vannak, hogy mindig új kirakatai voltak, akárhányszor voltam mindegyik üzletnek, tehát nem ugyanazt csinálják évekig, hanem mindig megújulnak. Vannak olyan márkás üzletek is, hogy ihaj-csuhaj, de nem csak ilyen Monte Carlo extra feeling hangulat van, hanem valóban elérhető áron is rengeteg minden kapható. Egyébként is nagyon jól tudnak eladni New Yorkban is, meg az Egyesült Államokban is, tehát jobb eladók, mint mondjuk mi magyarok. Hát mi magyarok ugye értékesíteni, eladni nagyon-nagyon ritkán tudunk, nagyon kevés olyan közülünk van olyan magyar, aki el tud adni igazából termékeket, tehát hiába találjuk ki a tutit, nem tudjuk értékesíteni. Ázsiai, amerikai nagyon jól tudja értékesíteni, meg hát ott rangja van annak, hogy valaki jól értékesít, meg sokan mennek értékesítőnek, hát nálunk az értékesítőket lasszóval kell fogni, és meg kell becsülni persze az igazán jókat. Hozzáteszem, itt New Yorkban tényleg nem csak a Fifth Avenue-n, hanem az összes többi üzletben, a másik kis utcácskákban is lényegében jó boltokat találunk. És hát az is érdekes, hogy könnyű azért megtalálni mindent, mert hogy számozottak az utcák, de hozzáteszem, van, amit ugye Broadway-nek hívnak, tehát van egy-kettő, ami véletlenül nem számot visel, de alapvetően nem olyan bonyolult megtalálni a belvárosban semmit sem. Sokan látogatják még a Bikát, ugye a tőzsdének a jelképét, meg a Wall Street környékét. Hát a Wall Street környéke már nem olyan zsúfolt, mint amikor először itt voltam. Akkor még üzletemberek sokasága jobbról-balról ment szigorú tekintettel öltönybe. Ma már interneten történik a tőzsdei kereskedelem és a világháló mindennek a lebonyolítója. Következésképpen kicsit kihalt ez a negyed, de azért a Bikánál sokan fényképezkednek, meg a Wall Street-et sokan megnézik. Ugye azért fal utca, mert régen volt egy fal, mert a falon kívül malacok legelésztek ott, és hogy a malacok ne menjenek be nagyon a városnak arra a részére, ezért csináltak oda egy falat. Úgyhogy ezért lett fal utca ez, Wall Street, és hát aztán a malacok helyét, meg a disznók helyét elfoglalták a brókerek, és lényegében ők voltak itt a mindennapok részesei hosszú ideig. Hát manapság még megvan ugyan tőzsde is, meg minden más, de mondom, interneten működik a javarészt a tőzsdei forgalom. És hát van a Szabadságszobor, amit még mindenki látni akar. Meglepődtem, amikor először itt voltam, hogy a Szabadságszobor az egy szigeten van lényegében. Amikor jöttek a hajók befelé New Yorkba, akkor az Ellis Islanden és a Szabadságszobornál, ugye a Szabadság szigetén álltak meg, de főleg Ellis Islanden, és amikor jöttek a bevándorlókkal a hajók, akkor látták a Szabadságszobrot, és hát ez így érdekes volt, és adott is New York jelképe. Bár hozzáteszem, az elején nem akarták felállítani, mert ajándékba kapták a franciáktól, de nem volt arra elég pénz, meg szándék, hogy összedobják, hogy egyáltalán felállítsák. És aztán végül is összejött a pénz, és hát a mai napig a legfontosabb látványosságok egyike a Szabadságszobor, és mellette van az a sziget, ahol a bevándorlókat fogadták egykor, azért elég kemény körülmények között, mert ugye az 1600-as, 1700-as években még mindenki örült, hogyha minél többen jönnek, aztán utána már az 1800-as években már korán sem ilyen volt a dolog, már megválogatták, hogy ki jöhet be, és olyan is történt, hogy ezen a szigeten, ahol fogadták a hajón érkezőket, megvizsgálták őket, és hát ugye sokkal jöttek, emiatt a vizsgálat elég gyors volt, még pszichológiai teszt is volt, és akkor krétával a ruhájukra írták a bevándorlóknak, hogy éppen milyen minősítést kaptak. Tehát azért ez egy kicsit megalázó procedúra volt, mert hát sokan nem tudtak angolul akkoriban, és még a némettel úgy elboldogultak, de például az orosz vagy a magyar bevándorlók, hát ugye a nyelvi problémák miatt általában mindig olyan jelet kaptak, amit a gyenge elméjűeknek szokás adni, pedig csak nem értették a kérdést. És az is érdekes, hogy hát ezt is meg lehet nézni természetesen, ezeket a szigeteket, és van egy kis Clinton nevű bódé, és ott lehet jegyet vásárolni, és aztán hajóval átmehetünk, de a hajó vissza is hoz minket ezt követően, és lehet úgy átmenni, hogy csak a Szabadságszoborhoz, meg úgy is, hogy megnézzük utána ezt a bevándorlási, régi bevándorlási központot is. Csak szervezett formában tudjuk ezt megtenni, tehát nem úgy működik, hogy csak úgy majd valahol bérlünk egy kis csónakot, és akkor átruccanunk, mert azért vigyáznak arra, hogy rendben legyen, ne legyen valami merénylet, vagy bármi ilyesmi. A biztonság egyébként szerintem New Yorkban minden ellenkező híresztelésekkel együtt is jó, tehát én hajnalban is, éjszaka is sétálgattam, és hát nyilván vannak atrocitások, vannak zsebtolvajlások, vannak súlyosabb esetek, de nem olyan, hogy az elviselhetetlenséget egyáltalán elérnélem, hogy a határát súrolná. És a lüktetése a városnak pedig nagyon-nagyon-nagyon vonza azokat, akik ezt szeretik. Amit még szoktak a turisták, megnézik a csatahajót, az Intrepid csatahajót, ami egy anyahajó lényegében, nem is csatahajó helyesebben, egy anyahajót, és az anyahajó tetején pedig ott vannak a repülőgépek, amik tényleg nagyon érdekesek, még egy Concorde repülőgépet is kiállítottak. A Természettudományi Múzeum még legendás, a Central Park közelében. Az Éjszaka a múzeumban című film is itt játszódik, tehát ez tényleg nekem is tetszett, bár hozzáteszem, egy picit így leegyszerűsített. Tehát az amerikai múzeum abban különbözik az európai múzeumtól, hogy egyszerűbb, látványosabb, didaktikusabb. Tehát ott nem 30 darab cserépdarabot találunk, meg 10 darab korsót, és akkor majd elképzeljük, hogy milyen lehetett, hanem interaktív, megcsinálják a bábút, összerakják, hogy milyen lehetett, és akkor ez érdekes a látványvilága. Tehát egy picit interaktívabb, meg látványosabb az amerikai múzeum. És hát sokan azért bizonyos esetekben a szakmaiságot azt kritizálják, de főleg nyilván európaiak kritizálják. Attól még egy átlagos felhasználó élvezi ezeket a dolgokat. És ha már mondtam a Természettudományi Múzeumot, az anyahajót, ha már meséltem a Szabadságszoborról, a Bikáról, az 5. sugárútról, a Central Parkról, akkor még ne felejtsük el azt, hogy a New Yorki színháznak is vonzák a látogatókat. Itt egy színház általában egy darabot játszik 10-15 évig, de van, amelyik már 20 éve ugyanazt játsza, és főleg külföldi vendégek vannak, akik borsos árat fizetnek, hogy egyáltalán bejuthassanak a legendás előadásokra. Van olyan jegyárusító kis pavilon, ahol közvetlenül az utolsó jegyeket még meg lehet kapni az előadást megelőzően, meg interneten is nagyon gyorsan le tudjuk foglalni, de valójában tele vannak a New York-i színházak, és megélnek abból, hogy ugyanazt folyamatosan mondjuk hosszú-hosszú éveken keresztül előadják. Azt kell mondanom, hogy ha a magyar színészek és a New York-i színészeket összevetem úgy, hogy New Yorkban voltam mondjuk 30 előadáson, hát itt nálunk pedig nem tudom, iszonyatosan sok előadáson, akkor ezzel azt mondom, hogy mi nagyon tehetségesek vagyunk, tehát a mi színészeink rendkívül jók, ott a díszletezés azért más, tehát ott nem két bácsikat tologatja be a paravánt így a színész mögé, hanem minden mozog, látványos, szárnyas majmok azok ugrándoznak a tetőzeten, tehát a látványvilágában más, szakmailag szerintem nem rosszabb egyáltalán egy jó magyar előadás, mint mondjuk egy New York-i. Viszont az kétségtelen, hogy ott a nagy nemzetközi darabok mennek, hát azokkal nehéz is hibázni. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot, és benne a műsorvezetőt, Kiss Róbert Richárdot hallották. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!